Az ige hirdetés alapigéjét olvasom az elhangzott ige szakaszból, és abból szeretném kiemelni 23. fejezetnek a második, harmadik, valamint negyedik versét. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz, semmi bűnt nem találok ebben az emberben. Amen. Kedves testvérek, nagyon sokat elénk tár ez az ige szakasz arról, hogy milyen emberek, ráadásul milyen vezető beosztású emberek jutatták a keresztre Jézust, és velük szemben milyen vezető volt ő maga. Hadd osszak meg néhány háttérinformációt, hogy megértsük ezt. Két jelenetet fogok bemutatni. Az első. A Kidron patakon át, a kertek és az olajfaligetek mellett, az alvó város csendes utcáin át, sietve vitték Jézust. Megkötözték, és szoros őrizet alatt kísérték, mozdulatai fájdalmasak voltak. Elfogói azonban nagy sietséggel hurcolták őt magukkal Annáshoz, a volt főpap palotájához. Krisztust hivatalosan a nagy tanács előtt kellett volna legelőször is kihallgatni, de Annás előtt egy előzetes kihallgatásnak vetették alá. És mindez azért, mert a nép attól tartott, hogy a kevésbé tapasztalt kajafás főpap, aki a veje volt különben Annásnak, esetleg majd nem úgy képviselni a vádat, ahogy ők azt kitervelték. Ezért tehát elvitték legelőször is Annáshoz, és ez alkalommal Annásnak szüksége volt minden ügyességére, ravasságára, mert Jézus Krisztus elítélését minden esetre biztosítani kellett. A vádolói két vádat fogalmaztak meg akkor Jézussal szemben. Az egyik az istenkáromlás volt, a másik pedig a lázítás. Az első vád bebizonyítása esetén még csupán a zsidó közösség ítéli el Jézust. De hogyha a lázítást is valahogy rábizonyítják, akkor már majd a rómaiak is egyetértenek a zsidókkal, tudnélik abban, hogy halálbüntetésre kell őt ítélni. Erre azért volt szükség, mert a zsidók, ha bár sok mindenben szabad kezet kaphattak az elnyomó római uralomtól, halálbüntetést csak az ő engedélyükkel lehetett akkoriban kiszabni. Ez a megrendezett színjáték, ez a jelenetünknek az első fele. Amikor Jézus Annás, majd a nagy tanács, azaz a Sanhedrin tagjai előtt áll és vádolják. De nem tudják törbecsalni őt a kérdéseikkel. Ezt a jelenetet különben mind a négy evangélista lejegyezte, és mindenkitől megtudhatunk olyan részletet, amit a másik nem írt meg. Például az, hogy a nagy tanács tagjai hamis tanúvallomásra is rávettek embereket. De aztán végül még ezek a hamis tanúvallomások sem egyeztek. Aztán, hogy hogyan bántak Jézussal? Leköbdösték, arcon ütötték és megszégyenítették. Így teljesítette be Jézus ekkor Ézsaiás proféciáját, miszerint, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. És mindez Páska ünnepe előtt történt közvetlen. Tudom, hogy soknak érezhetjük ezt az információ áradatot, de muszáj tisztában lennünk a korabeli tényezőkkel. A legelején elmondtam, hogy vezető beosztású embereket fogunk Jézussal párhuzamba állítani, ismerve a részleteket. Mit tudhatunk meg Annásról, a volt főpapról, akit a zsidók még mindig nagyra becsültek, és mit tudhatunk meg Kajafásról, az utódjáról, és aztán a nagy tanács többi tagjáról. Azt, hogy csalók, bűnözők, akik saját magukat köpik szembe, és nem is fogják fel. Ugyanis a saját törvényeik szerint, sötétben, az éjleple alatt tilos volt tárgyalást tartani, és ezt tetézték azzal, hogy a legfontosabb ünnepük küszöbén tették meg, mivel ünnepnapon is tilos volt bármilyen munkát végezni, beleértve az ilyent is. Aztán ott van az a törvény, amit amúgy mi is jól ismerünk a 10 parancsolatból. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Két szóval, ne hazudj. Ők pedig ezt tették, és ráadásul még erre kértek fel, erre béreltek fel embereket is, hogy hamisan tanúskodjanak Jézus ellen. És van még egy törvény, amit kész akarva megszegtek, ez alatt a rövid idő alatt. Az pedig az, hogy ameddig nem született hivatalos ítélet valakivel szemben, addig az ártatlanság vélelme megillette, és nem bánhattak bűnözőként vele. De Jézus ekkor még nem volt hivatalosan megítélve, hiszen a római hatalom részéről még nem történt állásfoglalás. De Jézus már ekkor sem szabad emberként kezelték, hanem bűnözőként. Testileg, lelkileg bántalmazták. Ez tehát az első jelenetünk, testvérek, és így összegezve a törvénytelenségeket, az igazságtalanságokat, számomra nagyon súlyos és nehéz jelenet ez. A második jelenetünk már Pilátus rezidenciáján játszódik. Erről is mind a 4 evangélista beszámol különben. Nem értette Pilátus, hogy mit keresnek nála. Miért nem intézik el egymás közt ezt a látszólag vallási feszültséget a zsidók? Aztán kibújt a szög a zsákból, hát azért, mert ők nem ölhetik meg. Ehhez már Róma hatósága és engedélye kellett. És aztán végül ezekkel a vádakkal bocsátják Jézus Pilátus elé. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Először is Jézus sosem vezette félre a saját hallgatóságát, mindig az igazságot szólta. Ellentétben az akkor jelenlevőkkel, akik a hamis tanúzástól sem riadtak vissza, és most is hazugsággal akarnak elérni valamit. Az adófizetésről pedig mindnyájan tudjuk, hogy mit mondott annó Jézus. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. És aztán a harmadik vád, ott valóban Jézus sosem tagadta, hogy ő Isten fia. Szóvá is tette az őt vádolóknak, hogy miért nem akkor tartóztatták le, amikor fényes nappal tanított a zsinagógákban, és meg annyi csodát tett. Miért titokban kellett mindez? Nyilván azért, mert alaptalan volt az ő vádjuk. És a jelenet vége az, hogy Pilátus nemhogy halálbüntetésre nem lát okot, de egyenesen bűntelennek látja Jézust. Ez azért fontos, mert az apostoli hitvallásunkban is szereplő Poncius Pilátus szájából ilyen se azelőtt, se azután nem hallhattak az emberek. Ugye ő volt Jeruzsálem helytartója, nem ő volt a császár, nem volt tagja a római szenátusnak. Ő egy alacsony beosztású tisztviselő volt, aki kicsinyes bürokrata, és a kormány az egyik legnépszerűtlenebb posztjára osztotta ki, mint ügyészt, a legyőzött zsidók lázadó nemzete felett. És Filón, aki a hellenisztikus judaizmus filozófusa és teológusa volt, ő levelet írt Poncius Pilátusról. Ebben a levélben azt mondta, hogy Pilátus rugalmatlan, makacs, kegyetlen és igazságtalan ember, aki akár meghallgatás nélkül is elítéli az embereket. Kegyetlenségéről volt hírhedt, és ezért Róma végül eltávolította a hivatalából. Pilátust még római mércével is mélységesnek tartották. és mégis a történelemben először és utoljára ártatlannak talál valakit, aki nem más, mint Jézus. Ez tehát a két jelenetünk, testvérek. Felsorakoznak benne a különféle vezetők, akiket összeköt a bosszúvágy, a hazugság és a félelem. Mert a félelem volt az, ami így tudta vezérelni őket. Jézust egyre többen hallgatták, a zsidók közül is. Sőt, még a Sanhedrin egy tagját is megnyerte magának korábban, Nikodémust, akit aztán ki is hagynak ebből az éjjeli tárgyalásból. Szóval féltek attól, hogy egy náluk nagyobb és befolyásosabb személy lesz végül Jézus. És hát nyilván ezt nem hagyhatták. Ezért még őt vádolják meg azzal, hogy félrevezeti a népet és lázadást akar szítani. De ő nem hazudott, nem titkolózott, nem vezetett félre senkit, és más sem kért fel erre. Igazságos és könyörületes volt végig. Testvérek, minden bűn, amit én valaha elkövettem, az pont azért tudott megtörténni, mert nem követtem Jézust. Ez a mai két jelenetünk arra jó, hogy meglássuk, milyen is egy jó vezető. Milyen a mi jó pásztorunk. Akik bármilyen vezető beosztásban vannak, példát vehetnek róla. De ami még fontosabb, olyan jó tudni, hogy aki igazi ura az életemnek, az nem olyan, mint amilyenek általában a világ vezető beosztásában lévő emberei. Lehet, hogy el kell szenvednünk ezeket az embereket, akár világ szintjén, akár ország szintjén, vagy akár a munkahelyen szenvedsz egy rossz vezető miatt. Vigasztaljon ma ez, hogy ha bár úgy tűnhet, ők uralkodnak feletted, az életednek mégiscsak egy ura van, Jézus Krisztus. És ez megnyugtató számomra. Mert az azt jelenti, hogy az én igazi vezetőm az előbb szeretett, és utána kérte, hogy kövessem. Az én igazi vezetőm szolgálatként élte meg a vezetést, és nem élt vissza a hatalmával. Az én vezetőm a jó pásztor, aki életét adja a juhokért, és aztán végül tényleg értem is az életét adta. És ő a te valódi vezetőd is, ő a te életed irányítója és ura, és ez a megnyugvás a tiéd is lehet. Abraham Lincoln mondta egyszer, ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, adj neki hatalmat. Majd akkor kiderül, hogy milyen valójában. És nézzétek meg, hogy mit kezdtek a hatalmukkal azok az emberek, akik halálra ítélték végül Jézust. Vagy mit kezdenek vele ma is sokan? És mit kezdett vele Jézus? Eltűrte, hogy igazságtalan vádakkal illessék. Eltűrte, hogy bántsák és megszégyenítsék. Ma azt látjuk, hogy amikor egy politikust valami miatt alapos vádakkal támadnak, szemrebben és nélkül megtagadja a nyilvánvalót. És Jézus még az alaptalan vádnál is csendben tudott maradni. És ez azért volt így, mert ő volt az emberekért. Ő volt értünk, és nem fordítva. Sok vezető azt hiszi, hogy az emberek az értük vannak. De ez éppen fordítva igaz. Azért ültek abba a székbe, ahova. Mert ők képviselnek bennünket. Ők lennének értünk. De az a jó, testvérek, hogy Isten megadja számunkra azt a lehetőséget, azt a töbletet és azt a szabadságot, ami felül tud minket ezen emelni. Egészen Jézus trónjáig, és nem kell bosszankodnunk ezen minden egyes nap. És nem kell, hogy ez határozza meg a mi jellemünket is. Mert a mi valódi vezetőnk Jézus Krisztus. Pál apostol ezt megértette. Ő maga is vezető volt, ő maga is szenvedett más vezetők miatt, de az ő vezetője mindvégig Jézus Krisztus maradt. Azt írja a Krisztus himnuszban. Az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát. És engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. A kulcstestvérek az összpontosítás. Nem szabad levenni a tekintetünket Jézusról, nem szabad, hogy nagyobb hatással legyenek az életünkre más emberek, akár idegen emberek, mint maga Jézus. Választhatsz, hogy kinek a kezébe adod az életed gyeplőjét. Azok kezébe, akik itt a földön kaptak némi hatalmat, ideig, óráig, vagy az örökkévaló kezébe. Kinek hagyod befolyásolni magad? Kinek hagyod, hogy bármi hatást gyakoroljon az életedre, és érzéseket, gondolatokat váltson ki belőled? Ki a te vezetőd? Befejezem Dávid egyik zsoltárával, amit mi magunk is jól ismerünk, és ami pont arról szól, hogy ki a mi igaz vezetőnk, és hogy milyen is ő. Aki nem félrevezet, hanem igaz ösvényen legeltet, aki gondosan terelget, és aki szeret és szolgálva vezet. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. A halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Adja Isten, hogy így legyen. Az ő házában lakjunk, egész életünkben, bármi is vegyen bennünket körül, bármilyen emberek. Amen. Köszönjük neked, Jézus, amiért te egy olyan utat mutattál nekünk a te személyedben, a te életedben, és egy olyan példát állítottál elénk, amit eddig soha senki meg nem tett, és nem is fog tudni a világon. Köszönjük, hogy te vállaltad, hogy te légy mindnyájunknak a jó pásztora. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk azt, hogy csendben lehet maradni akkor is, amikor azt érezzük, hogy kiáltanánk. Sok mindent el lehet tűrni, el lehet viselni. Valami nagyobbért, valami isteniért, valami neme világiért. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy előbb kell szeretni az embereket, és utána hívni arra, hogy kövessenek téged. Köszönjük, hogy te szolgálva vezetsz, hogy te nem éltél sohasem vissza a hatalmaddal. És amit még inkább köszönünk, hogy te valóban, ami vezetünk, az igazi vezetőnk lehet. Lehet, hogy küszködünk itt a földön. Lehet, hogy nem, lehet, hogy jó a főnökünk, lehet, hogy meg vagyunk elégedve a világgal és annak vezetésével, lehet, hogy nem. De legyen bárhogy is, te megadod nekünk azt a szabadságot, hogy ezen minden nap felül tudjunk emelkedni, és csak is rád tekintsünk, a jó pásztorra, és így tudjunk életünk útján haladni. Taníts bennünket is erre, valóban téged kövessünk, és hogyha bármi felelősséget is osztottál ránk az életben, akár embereket, akár más felelősséget, munkában, a családban, azt hozzád hasonlóan tudjuk betölteni. Köszönjük még egyszer, hogy te így állsz előttünk példaként. Legyen tiéd a dicsőség. Amen.